Kedves hallgatóink, a következőkben hallgassák meg a Kismárton atyával készült beszélgetés tanúságtétel második részét.
Milyen érzésekkel álltál a szentelések elé? Mit jelentett számára?
Hát ez nagyon érdekes volt, ugye, amikor, tehát először is, hogy a családommal is meg kellett értesem, hogy mi történik, hogy mi van, mert édesapám nem értett, hát egyszerű emberként nem értette, hogy én mi hoztam ezt a döntést. Ő azt ilyeneket mondott nekem, hogy hát édesfiam, azt mondja, hogy volt neked egy becsületes foglalkozásod, villanyszerelőoltás, te most elmentél papnak koldulni. Na most ő így állt hozzá az elején. Aztán amikor próbáltam ellene, hogy válaszolni, hogy ő is ezt megértse, és aztán láttam valahol egy ilyen hirdetést, és hogy ha fényt akarsz vinni a világba, akkor, vagy világosságnak, akkor legyél vagy villanyszerelő, vagy pap. És akkor ez a kettő találkozott bennem, és akkor elmondta édesapámnak, hogy most már én nem csak villanyszerelőként viszem a világosságot a világban, hanem papként is, és akkor ő mondta, hogy hát büszke vagyok rád, fiam. És akkor a papszentelés alatt úgy emlékszem, hogy úgy, hát ugye akkor hasonló feküdtünk, akkor ugye hát a minden szentek recitálva, és akkor úgy bennem volt az, hogy hát benne, hogy én most semmink vagyunk, és te vagy a mindenodunk, és ahova majd küldenek az előjáróink, oda megyünk, de olyan lelkülettel, hogy bármennyire is nehéz, vagy lehetetlen az a hely, ahova küldesz bennünket, te már előttünk ott voltál, és ott vagy. Tehát, hogy nem leszünk magányosak, nem leszünk magunkra hagyatva. Tehát ez ugye a papszentelés, ugye picit össze van kötve a dispozícióval is. Tehát, hogy olyankor már az embernek a fejében a dispozíció, és vajon hova küldenek, vagy ott mi lesz.
Igen.
Hát így.
Igen, az ebédnél a tányér alatt ott van
igen.
A dispozíció, és amikor szólnak, akkor bonthatod ki, és akkor jön a meglepetés, ugye?
Igen. Így, ahogy mondod, a meglepetés. Meglepettem én is. Jó, igen? Igen, mert hogy az volt a dispozícióban, hogy hát az, hogy helyettes plébános, jó, hogy nem voltak itt helyettesíteni, mert ugye csak úgy volt H. plébános, és hogy bélfenyérre. Na most én soha életemben előtte nem hallottam bélfenyérről, mi ez a bélfenyér? Aha. Fogalmam se volt, sőt, még ott mondogattam magamban, hogy bélfenyér, hogyha valaki megkérdi, hogy hova helyeztek, akkor legalább tudja mondani. Na és akkor oda elkerültünk, tehát segített valakinek a segítségével, ugye kis cuccokat, meg bútorokat kivittük a bélfenyéri plébániára. Na most ott 3 évig nem volt pap. Amikor meglátta ez a jó ember, hogy igen, hova visz, hova szállít, azt mondta, hogy igaz, hogy neki nem kell sokáig itt maradnia. Pakoljuk le gyorsan bútorokat, tehát elhúzott. Tehát, hogy picit lehangoló volt. Na, tehát, hogy nem lakott ott senki, meg gaz, meg mindenféle felverte, meg minden. De én nagyon, tehát lendülettel, lelkesen, tudom, hogy hát nem lehet itt azért olyan nagy, legalább szabad vagyok. Tehát, hogy én mindig vágyottam arra picit így a szabadságra. És akkor ott voltam bélfenyéren, vagy 3 évig csak úgy gondolkoztam az, hogy mi legyen, hogy legyen. Hát persze közben próbáltunk ilyen hétköznapi dolgokat megoldani, és azt láttam, hogy most hol is kell itt kezdeni, hogy van vagy néhány gyerek, vagy 10, akik szívesen jönnek el otthonról. És akkor elkezdtem velük kicsit a iskolódban focizgatni, játszani, és őket úgy picit tanítani is, és aztán az is kiderült, hogy amit én tanítok nekik, mind az egyház tanítás, és amit otthon látnak, ezek tehát,
két különböző dolog,
és akkor aztán 2000-ben ugye létrehoztunk ott egy egyesületet, és ott egy régi elhagyatott zárd, ami kultúrotthonként sem működött jól, és akkor azt sikerült visszakapni az államtól, és Bőte Csabával találkoztam, és azt mondta, hogy te miért nem hozol létre, te is itt valami gyermekotthont. És akkor egy picit az ő segítségével létrehoztunk ott egy bélfenyéri gyermekotthont, ugye nem a Szent Ferenc Alapítvány része volt, hanem az első lökést ugye Csaba testvértől kaptuk, és akkor azután gyermekotthont működtettünk ott a faluba, és akkor emellett még próbáltam a papi munkát is végezni, tehát ami úgy adódott napról napra. És azt láttam, hogy picit, hogy a falu úgy elkezd elnéptelenedni, hogy mondják, és hogy azt próbáltuk kitűzni célnak, hogy valahogy egy olyan hangulatot teremtsük a faluba, hogy mondják azt a falubeliek, hogy jó itt lakni, és nem kell innen elköltözni. És ezen dolgoztunk. Uh-huh. Elég sok 20 év telt el ott a Bélfenyéren.
És akkor 20 év után jött egy második dispozíció.
Igen, igen. Hát már ideje is volt, mondjuk. Ideje volt, mert na, mi sok az sok. Kicsit mondjuk úgy meglepett ez a második dispozíció, mert ott más megbízatásokat is kaptam. Mondjuk úgy részben örültem neki, hogy...
Beszélnél ezekről is, megbízatásokról? Közben, és hogy hová kerültél?
Igen, hát a
Szent... Érkeserű irodalom.
Igen, megérte azt sem. Tehát a Szentlélek Úristen meg a Püspök Atya úgy gondolta, hogy hát az érmellékre helyezzenek, disponáljanak, és akkor emellett ugye a Püspök Atya látta, hogy van egy ilyen végzettségem, nem tudom, ilyen képzésre a mentálhigiénére, és akkor arra gondolt, hogy ugye az egyházmegyének nincs ilyen kórházlelkésze, és akkor kinevezett kórházlelkésznek, akkor három plébánia, és még nem unatkozzak, ugye?
Még a
cigánypasztorációt is rám bízta. És hát azt is úgy örömmel fogadtam. Előtte volt nekem kapcsolatom, tehát úgy próbálkoztam, tehát a cigány misszióval is egy picit, úgy magányos farkasként, és úgy látta Püspök Atya, hogy én nem félek ettől, és hogy engem alkalmasnak, úgy gondolta, hogy én erre alkalmas vagyok, aztán ez majd kiderül, hogy tényleg tudom ezt a munkát jól végezni, és hát az is érdekes, hogy minek kapcsán például kerültem a kapcsolatba a cigány testvérekkel, hogy ott Bélfenyéren én próbáltam, szerettem volna egy kutat ásni, de ilyen, hogy mondják, mert hogy állatokkal is foglalkoztunk, és hogy honnan találok én olyan embert, olyan bátor embert, aki vállalja a kutatást. És akkor találtam itt Nagyvárad mellett két ilyen embert, akik azt mondták, hogy ők vállalják, és hogy mindenféle gép nélkül ők kiássák. Tehát úgymond kézzel. És hogy a gyűrűket is behelyezik. Mondom, hát ezt megnézném. És ténylegesen, tehát olyan ügyesek voltak, hogy tehát néhány nap alatt olyan 7-8 karikát, gyűrűt leengedtek kézileg. Ketten, ilyen csigával, vagy nem tudom, hihetetlen. Tehát mondom ez, hogy ezt ők így megcsinálják, és akkor aztán az egyikük mondta, hogy kérem, hogy nem félsz ott lent, vagy valami. Azt mondja, nem igazán. Azt mondja, és akkor elmondta, hogy ő viszont fél a sötétségtől, hogy ő nem tudom, gyerekkorában mi történt, hogy ő most felnőtt korában is fél a sötétségtől. És akkor elvezettek azok családjukba, és akkor kiderült, hogy nincsen villany, áram már, vagy tizenvalahány éve kivágták. És akkor volt egy kis ismeretség, és sikerült akik a villanyt visszaköttetni, és akkor azt mondták nekem, nem tudom, hogy nem tudom, hogy fogalmaztak, hogy én vagyok a világosság, vagy nem tudom, mi vagyok.
Visszatért az eredeti motivum.
Igen, mondom, hogy világszerű vagyok, a világ, világosság, az Jézus Krisztus, tisztázzuk. És akkor kezdtünk egy kicsit a Szentírásból is olvasni, és úgy jó kapcsolat úgy kialakult, és úgy tartott is néhány hónapig, aztán úgy megszakadt, és akkor a Püspök Atya ezt úgy hallotta, hogy volt nekem ilyen, és akkor azt mondta, hogy hát akkor csináljam én ezt, de hogy ne ilyen partizán módra, hanem valahogy csapatot építsünk meg minden, és akkor úgy valahogy, hát mondom, jó, próbáljuk ki, és akkor ezt a megbízatást is ugye kaptam a Püspök Atyától.
Igen, hát érdekes dolgok történtek az életedben, is történnek, de legalább nem unatkozol.
Nem.
Egyáltalán.
Nem.
Igen, hát én is látom így kívülről, hogy hát a plébánosi munkát is három faluban végzed, akkor Váradon a kórház lelkészség, a mentálhigiéné, cigánpasztoráció. Hát azért ide, itt van iram nálad akkor. Miből merítesz erőt?
Hát nagyon, nagyon fontosnak tartom, tehát megtanítottak egy picit ezen a két éves képzésen arra is, hogy, tehát, hogy valójában én ezt megértettem, hogy nem igazán tudunk mi embereket vezetni, hogyha magunkat nem vezetjük, tehát helyesen, és hogyha magunkkal nem vagyunk kibékülve, és akkor picit ezt megtanultam, hogy én sok problémát baj tudok csinálni saját magamnak is, hogy egy-két dolog helyére kell kerüljön.
Igen, itt említettél egy olyan szót, hogy vezetés. Mi a különbség, most már egy picit eltérünk a tájtól, de csak 2-3 percre. Igen? Mi a különbség a lelki vezetés és a lelki kísérés között?
Vagy nincs lelki semmi? Gondozás?
Igen.
Igen. Hát a lelki vezetésben ugye ott az van, az úgy szok, azt mondják,
mert
hogy...
Mert nagyon sokan összetévesztik a fogalmakat, és nem mindegy, én
igen,
szerintem.
Igen. A lelki vezetésben az van, hogy ugye van maga az Úristen, Szent Lélek Úristen, van a, úgymond a lelki vezető, és van a vezetett. Na most a lelki vezetőnek az a feladata, hogy azt figyelje, hogy a vezetettben milyen lelki megmozdulások, milyen, hogy az Úristen mire indítja a vezetettet, és arra is picit figyeljen, hogy őt is mire indítja, maga az Úristen. Tehát az Úristen mire indítja őket. Tehát, hogy ezen van a hangsúly, hogy a ugye egy háromszög, hogy az Úristen mit tesz a vezetettel, meg mit tesz vele most a beszélgetés alatt. Meg a beszélgetés után is, meg a második beszélgetésig mi történt. Na most a lelki gondozásban, tehát a nagyobb hangsúly inkább arra fókuszálódik, hogy mi történik magával az emberrel. Persze, hogy nem zárjuk ki az Úristennek a munkálkodását sem, de hogy neki milyen elakadásai vannak. Például nem imádságban, hanem esetleg gyerekkori traumák, vagy a működés esetleg úgy működik, hogy most éppen a működési módja miatt nem tudja jól végezni a munkáját. Például, hogy mondjak lehet, hogy mondjuk narcisztikus, ugye? És ő azt gondolja, hogy vagy úgy éli meg, hogy körülötte forog a világ, és hogyha nem kap dicséretet napjában nem tudom hányat, akkor nem is érdemes fölkelni, elkezdeni a napot. És hogy egy picit akkor a lelki gondozásban, tehát hogy arra figyelünk a másik, hogy mik azok a lelki betegségeid, vagy valami, amik akadályozzák nem csak a munkádat, a jelenlét, az, hogy oda tudsz figyelni, vagy mi a... És hogy most ez nem azt jelenti, hogy diagnózist csinálunk, nem azt jelenti, hanem hogy bátorítjuk. Bátorítjuk abban, hogy tehát odafigyelünk rá, és valójában mi egy tükörke neki legyünk, hogy te most per pillanat, bocsánat, tehát nézzél, ami így nézel ki, de most ez nem ilyen direkt módon, de kinézhetnél úgy is, mert te valójában ezt szeretnéd a jövőbe. Tehát, hogy ez az emberiség. Az emberiség, a lelki gondozás, hogy itt picit bátorítani.
Ez nagyon fontos volt, hogy tisztázzuk ezt a fogalmat, mert tényleg nagyon sokan egyszerű emberek ezt összetévesztik, és mást várnak el, mint amit gondoltak. Na de térjünk vissza még egy picit a hivatásra. Hát akkor itt egy új közösséget kaptál, új feladatot. Ebben hogyan látod, hogy a hivatásodat mennyire tudod erősíteni? A papi hivatásodról beszéljünk most akkor egy picit.
Hát, ugye én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy felmérje az ember, ugye valamelyik vasárnap az evangélium is benne volt, hogy mennyi az ő életé, mennyi az én életemben a lehúzó erő, és mennyi a kapaszkodó. Ami a hitemmel kapcsolatos, meg akár a hivatásommal is. És hogy ezt okosan felmérjem, hogy ez nagy, valamennyire egyensúlyban legyen. Például, amikor csak egy példát mondom, hogy én Bélfenyére kerültem, akkor az elődöm, aki szomszédom volt, azt mondta, hogy itt semmit sem lehet csinálni, itt az ember, a pap arra kell vigyázzon, hogy mentse a bőrét, hogy megmentse magát, megmentse a hitét. Tehát itt az első prioritás nem a közösségépítés vagy valami, hanem mentse a bőrét. Mentse meg a hivatását, nehogy hitetlenné váljon. Most jó, így is meg lehet közelíteni, és lehet azt is mondjuk, hogy hát lehet, hogy vannak olyan helyek, hogy ez is benne van a pakliba. De viszont én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, amikor egy közösségbe kerülsz, és akár mondjuk közösséget akarsz építeni, és magadra is akarsz vigyázni, hogy te ne az egész közösséget akarjad megtéríteni első lépésben, hanem nagyon fontos az, hogy fel kell építeni, úgy gondolom, egy timmet, egy álomcsapatot legyen, vagy két embered, akikkel közösen tudsz imádkozni, közösen tudsz álmodni, közösen tudsz tenni. Tehát először is egy team. Na most persze az lenne az ideális, hogyha a következő lépés, ez már a következő lépés, hogy más emberek is csatlakozzanak ehhez a teamhez, és hogy ne csak úgymond megvalósítói legyenek a te álmaidnak, vagy a teamnek az álmainak, hanem ők is álmodjanak veled együtt. Uh-huh. Na most tehát mi ott tartunk, hogy egy teammel próbálunk bevonni más embereket is, hogy álmodozzunk közösen, de úgy, hogy fel kell mérni a helyi szükségletet. Nem, hogy én kitalálom, és oda viszek valami projektet, nem, hanem mire lenne most szükség lelki gondozás, lelkipásztori szempontból. Mi csináltunk ilyet, hogy írtunk egy ilyen levelet kérdésekkel, és hogy válaszoljatok erre, és hogy ti hogy látnátok, vagy ti mit szeretnétek. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy nem a mi elképzeléseinket erőltessük rá. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Na, és akkor most így, hát most még olyan helyzetben, stádiumban vagyunk, hogy figyel. Tehát én most olyan figyelek, csendben vagyok, olyan nagy dolgokat, nem próbálok még új dolgokat nagyon kezdeményezni, elindítani, hanem ami jó volt, hogy az elődömmel is egyeztettem, azt, amit lehet, azt megpróbáljuk továbbvinni, és akkor valahogy próbáljuk közösen megálmodni a jövőt, tehát a helyi közösséggel, tehát ez az elképzelésem, és már próbáltunk bevinni egy kis lelki gondozást is, tehát még nem tartunk a lelki vezetésnél. Lelki gondozást, hogy megfigyeljük, hogy esetleg, hogy neked most miben, milyen lelki támogatásban van szükséged, hogy hol van neked az elakadásod, lehet nem is látod. És ez, tehát ezen próbálkozunk egy picit. Lehet, hogy nem érthető, amit itt most mondtam.
De igen, érthető, persze.
Igen, tehát, hogy hát valójában mi most keresünk, tapogatózunk, én is kértem tanácsot másoktól, hogy ha téged ide küldenek ebbe a helyzetbe, mit csinálná? És akkor például konkrét, nem mondok nevet, konkrétan azt mondja, hogy lehet, hogy én úgy viselkednék, mint Gandhi. És igen, Gandhi hogy viselkedik? Mit csinált? Azt mondja, 2-3 évig csak nézelődött, és utána aztán cselekedett, döntött. Hát most mi ebben a fázisban vagyunk, hogy próbáljuk felmérni.
Így van, ezek olyan komoly dolgok, Isten szemszögéből nézve is, hogy nem szabad elsietni. Nem szabad, tehát tényleg Gandhi módra kell bizonyos dolgokat cselekednünk. Hogyan fogalmaznád meg szerinted, mi a hivatás?
Hát ez jó nehéz kérdés. Jó nehéz kérdés, hogy hát most ugye benne van a Szentírásban, hogy az Úristen vezetőket keres. Azt mondja, hogy ha találok egy igaz embert, ugye, akkor nem pusztítom el ezt a vagy nem tudom hány igaz embert. Vagy keresek embert, hogy őrálló legyen az én népem felett. Tehát, hogy őrködjön felette. Tehát az van, hogy az Úristen, tehát ő maga keresi. Ő maga keresi a megfelelő embert. És hogy tehát ez egyik, például nekem nagyon-nagyon tetszik, amikor a Szentírás, hogy az Úristen kiválassza Dávidot, királyságot, és hogy Dávid hogy éli meg ezt? Ugye, hogy beívja őt a mezőről, és Saulon keresztül, tehát felkenik királynak, de az öreg királya Saul még él. És a Dávid, nagyon tetszik, hogy nem kergeti el az öreg királyt, hanem visszamegy a bárányokkal, tehát legelni, és zenél a bárányoknak. És ugye a bárányok a hallgatóság, és És aztán úgy hozza a sors, ugye, hogy a király meghallja, hogy valaki nagyon szépen tud zenélni, és neki zeneterápiára van szüksége. És oda hívja már a Dávidot, és ő az ő zenéjével úgy próbálja gyógyítgatni. Tehát, hogy ha van egy meghívás, tehát mindenképp az Úristentől van meg, és mire hív meg az Úristen? Tehát nem a hatalomra, hanem a több szolgálatra. Tehát ki a nagyobb közületek, nem akinek több pénze a nagyobb hírneve, hanem aki jobban szeret és többet szolgál. De most beszéltem a kollégával, a Zoltánnal, a Kirner Zoltán, aki szalézi, és ők most letették az első fogadalmukat, és kellett egy mottót választani. És akkor közösen majd eldöntötték, hogy mi lesz nekik a mottoik, mint közösség egy évig a noviciusoknak. És Zoltánnak a mottoja sikerült, ő volt a befutó, és ő azt vette, amikor az Úr Jézus megbízza Pétert, felkéri, hogy legyen ő az első pápa, és akkor azt kérdezi Pétert, hogy jobban szeretsz-e? Tehát mindennél, még a focinál is, jobban szeretsz engem, és hogy ez a legfontosabb, és hogy a mai fiatalok, hát is, hogyha buzdítani kellene, akik azt mondanám, hogy merjenek nagyokat álmodni, nem olyan szomorú, hogyha valakinek csak ilyen kis álmai vannak, meg nem mer nagyokat, és hogy erre tegye rá, hogy jobban szeretsz-e.
Tehát akkor én úgy értem, hogy akkor a hivatás egyenlő szeretet.
Igen, igen. Tehát ez egy szeretet meghívásra való válasz. Valójában ugye az egész életünk, tehát nem sokat ér. Nem sokat ér, hogyha nincs benne szeretet, és hogyha nem csak, hogy néha, hanem hogy nap, mint nap, ugye benne legyünk egy szeretet kapcsolatba. Na most az, ugye, akik házasságra készülnek, azok a párjukkal legyenek de jó, hűséges, szerető kapcsolatba. Akik esetleg papírpályát válasszák, azok
az Isten és ember szeretet.
Hát az Isten és ember, és ennél, hát ez egy óriási dolog. Ez egy olyan szép dolog.
Nagy kegyelem.
Nagy kegyelem, nagyon nagy. És hogy, hát én bátorítanám a fiatalokat is, hogy merjenek igent mondani erre a nagy kegyelemre, a nagy táncra, ugye.
Igen, felteszek most egy nehéz kérdést, nem muszáj erre válaszolnod, de én szeretném. Szerinted ma miért nincsen hivatás?
Tényleg ez egy nagyon nehéz kérdés, és én nem is tudok erre válaszolni. Tehát mondjuk, hát én azt gondolom, hogy...
A szülők nem nevelik úgy, nem vallásosak, a világ ment el kicsit másfele, vagy a fiatalt nem érdekli a hit, nincs ideája, vagy nem tudom.
Én magamból tudok kiindulni, hogy én azért mondtam igent, mert az volt, hogy hát én most kire bízzam az életemet, a vágyaimat, telik, ugye az életünk úgyis eltelik. Tehát az idő az rohan. És hogy nem mindegy, hogyan rohan, igen. És hogy kibe bízhatok, kire tehetem rá az. Hát az élet urával, ugye, aki, ő adta az életet, és ő veszi vissza, az ő kezébe vagyok. Hát akkor csak rá kell bízza magam. És hogy ugye akkor nem volt még annyi kütyű, meg mindenféle a kezünkbe, tehát az idővel mit kezdesz? Az egyik az, hogy mire fordítod az idődet, és a másik az, hogy én azt gondolom, hogy bátor, tehát nagyon fontos a bátorság. És a bátorság, tehát nem csak arról van szó, hogy bevonulok a szemináriumba, és kapok egy ruhát, meg valami. Nem, hanem merek-e én mondjuk, úgymond, ha úszni nem is tudok, de vizen járni, merek-e? Vagy úgy értve, hogy megpróbálom-e, megmerem-e próbálni? Én ezt a cséfai élményemet, én azt majdnem ilyen vizenjárásnak nevezném. Tehát én megtapasztaltam akkor, hogy tehát én azt mondom, bátornak kell lépni, és ki kell lépni a komfortzónából. Tehát a komfortzónából, a kényelemből ki kell lépni. És hogy például a Zoltán atyára visszatérkeztem, hogy te hogyan kerültél jó közösségbe, most egy picit eltértem a kérdést, ezekkel a fiatalokkal, hogy Azt mondja, hogy hát csinálta volna azt is, hogy bemegyek a templomba hamarabb, imádkozom, de a fiatalok azt mondják, hát ő pap, természetes, hogy neki ez a dolga. Vagy hogy tanúságot teszek, vagy mondok nagyokat, hát pap, természetesen meg tudja csinálni. De azt mondja, akkor kezdődött, amikor én ugyanazt a munkát végeztem velük együtt, és olyan szeretettem meg mindenre, a vécetakarítást, a mosogatást, a felmosást, és nem úgy, hogy na kivállalja, és akkor én majd megvártam, hogy mások jelentkeztem. És akkor azt mondja, akkor nyitották meg a szívüket előttem is, és hogy mertek közösségbe lépni. Tehát én azt gondolom, hogy tehát hitelesekkel legyünk, tehát kétkezi munkában is, tehát ez is nagyon fontos, és hogy tehát nekünk papoknak is ki kell lépni a komfortzónán, mutassunk több szolidaritást akár a fiataloknak, meg azt mondom, hogy legyenek bátrak, és merjenek jó nagyokat álmodni.
Kedves atya, köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt a beszélgetést, a tanúságtételt. Én továbbra is kívánom neked, hogy merj továbbra is nagyokat álmodni, és ahogy mondottad, hát legyünk a világ világossága az emberek között. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen. Jó Isten áldjon meg benneteket és a hallgatókat is.
Úgy legyen. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben kis Márton atyával való beszélgetést hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekkel menni.